Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és már itt van velem vendégem, a napember, ez Zámbori Soma, színész, akit köszöntök. Szia, szép napot!
Hello, üdvözlöm a hallgatókat, szia Marian, köszönöm a meghívást.
És pont azt mondtam, hogy kezd már nagyon sokat sütni a nap, és jó idő lesz, és most már mindjárt vége a télnek, te pedig most jöttél vissza a télből.
Ó, igen, a Magas Tátrából most jöttünk vissza, és egy MCC-s téli táborban voltunk, ahol tanítottunk Huszárikat a kolléganőmmel, Vas Albert novelláival kapcsolatban volt egy interaktív előadásunk, utána kicsit meghosszabbítottuk, és Zakopane, a világ legnagyobb jéglabirintus, a nyakigérő hó.
Akkor te megtapasztaltad most az igazi telet, és annak a szépségét,
igen,
és az örömét.
Gyönyörű. Kár, hogy itthon már nincs annyi hó. De hát
nem is, igen, volt nagyon. Igen. Igazából itt a városi ember a hóból most annyit tapasztalt meg, hogy egy kicsit síkosabb volt időnként az út, meg latyakosabb és hidegebb. Igazából a télnek a nagy szépségeit azt most annyira nem hordozzuk, de én már bízom benne, hogy nem sokára itt a tavasz. Na, akkor most mondhatjuk, hogy te elég jól vagy.
Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy jól vagyok, igen. Tegnap képzeld, néztünk egy filmet, Tom Hanksnak az új filmjét, és napközben néztük meg, nyilván ugye Valentin nap, és a feleségemmel elmentünk, és ugye sétáltunk délután 3-kor, így a gyönyörű napsütéses városban, előtte is sétáltunk, és így ilyen régi színművészet is emlékeim jutottak eszembe, amikor így napközben mentem el a Puskinba, vagy a művészmoziba, és tudod, amikor így, így teljesen így beflesselsz így a filmre, és utána így gondolkozol, és zseniális. Tom Hanks, nem tudom, kedvenc színészem, zseniális. Ajánlom mindenkinek, az ember, akit Ottónak hívtak ezt,
igen,
a filmet.
Igen, láttad? Én is nem láttam még, de nagyon jókat hallottam róla, olvasni is jókat olvastam róla.
Eszméletlen
meg
film.
Igen, szóval Tom Hanks, ez teljesen mindegy, mihez nyúl.
Ugyanezt beszéltük, tök mindegy, hogy csak producerizálja, vagy, vagy rendezi, vagy írja, játszik benne, egyszerűen fémjel ez az ő neve minden munkát, amihez odaadja.
És ez nagyon jó, amikor ki tudsz szakítani a hétből, vagy az életedből egy napot, amikor csak ezzel foglalkozol, hogy olyan dolgokat csinálsz, amit szeretsz.
Elvileg hát mi ez egymással foglalkoztunk tegnap a feleségemmel.
Jó, mert a Valentin Day az ilyen. De hogy a Valentin Day ez elvileg erre is van, bár nem tudom ki mennyire tudta átemelni.
Igen, az kár, én csak ez az egy nap van erre nem apostrofálva, és hogy a többi napon meg nem. Tehát, hogy
hát,
igen, igyekeztünk olyasmit csinálni.
De ez bármikor megtehetnéd. Csak...
Bármikor megtehetnénk, de nyilván ez egy indukált nap. Arra, igen.
És hogy állunk most munkával?
Munkával? A dramatizált Bibliával mindjárt végzünk a katolikus verzióval, a 4 evangéliummal.
Ez mit jelent pontosan? Befogadóként
Arany Tamással, Arany Tamással és Háda János kollégámmal, Isten így a szívünkre tette, hogy Európában egyedülálló módon legyen egy olyan feldolgozása a Bibliának, amikor a Biblia szövege hangzik el, és színészek tolmácsolásában, mint a régi rádiójátékok, tudod, zörejjel, zenével, mindennel. És a 4 evangélium az protestáns fordításban már elkészült tavaly, ezt a protestáns hittan már használja is, és most december-január hónapokban megcsináltuk a katolikus verziót is, úgyhogy az is meg lesz, és most úgy néz ki, hogy egy nagyszabású kultúrevangelizációs estre készülünk a Bazilikában virágvasárnap. Ez az egyik, mondjuk. Ezzel kapcsolatosan lesz egy föllépés. Ez nagyon melengeti a lelkemet.
Akartam mondani, ez nagy munka, és nyilván ezt nem lehet másképp csinálni, csak hogyha ez valamiért
csapatban
fontos neked.
Hát fontos. Egyrészt nagyon fontos, nyilván. Nagyon fontos az evangéliumnak az ilyen téren való átadása. Nem didaktív, nem ilyen szájbarágot módon, hanem másképp csomagolva 21. századi módon. Ez nagyon fontos, meg hát különböző szolgálati területek. Itt mielőtt elindult az adás, akkor kérdezted XCC, tehát hogy arra is készülünk. Most a vezetőség kint van, én nem tudtam menni, kint vannak Németországban egy ilyen vezetőképzésen, de hát készülünk a magyarra, készülünk az Apafia XCC-re, akkor lesz a nőknek az Arise is újból, most már azt hiszem 4. alkalommal. De az én szívemben az van nagyon, hogy megcsinálni az Apalánya XCC-t.
Akkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi az XCC pontosan.
Az XCC, hát jó, utána ennek... lehet nézni, 4mhu, vagy micsoda, 4m.hu ez a weboldal. Valójában az XCC az rövidítése az Extreme Character Challenge-nek.
Igen.
Én ma nem tudok olyan férfiaknak szóló programot ajánlani, ami ennél eklatánsabban, egyszerűbben, markánsabban, férfiasabban fogná meg az üzenetet, a férfiaknak szóló igazi valós üzenetet. 5 nap a vadonban férfiakként, 200 férfi emberként a vadonban, 5 napig.
Uh-huh. Ami
egymásra azt néznek, fölnéznek, körbenéznek. Ennyit mondhatunk, ez a policy. Akit érdekel, és akit most úgy érzi, hogy ezt megérintette, nem, mert akkor nem lesz a férfiaknak a haélmény. Persze, hát el lehet mondani, hogy
jó,
ha igazán
hát akkor
nagyon...
Én nem mondom, hogy én mit tudok.
Na figyelj, kedves férfi hallgató, ülsz a kocsiban, ha te azt érzed, hogy kicsit tele van a bugyellárisod, és szeretnél egy kicsit a férfiasságodban is próbatételek elé állni, akkor menj föl, nézd meg, XCC, szeretnéd magad egy kicsit gázul rottyul érezni az erdőben, de aztán ebből fölemelkedve erősebb férfiként visszatérni a családodhoz, vagy egyáltalán a szeretteidhez, akkor gyere el velünk, és nézd meg, hogy mi ez.
Oké, és ennyit lehet mondani, hogy 200 férfi együtt a vadonban.
Hát 150-200 együtt a vadonban, igen.
Jó, de akkor ezt mindenki képzelje úgy, ahogy hangzik. Tehát, hogy
hát ez úgy hangzik, ahogy hangzik, igen. És ez így van, igen. És mindenki, aki XCC-t járt, az azt gondoljuk majdnem mindenki, hát körülbelül így is beszél róla, igen. Igen. Te mit tudsz róla? Neked volt ismerősöd XCC-n?
Abszolút, igen.
Na, és mit mondtak? Hát kb. Ennyit, nem?
Hát azt mondta az egyik, hogy figyelj, majdnem meghaltam.
Igen, ez jó, ezt szokták mondani, igen.
Hogy volt egy pont, ahonnan azt érezte, hogy oké, ezt ő nem, tovább nem
föladja.
Tudja. Meg, hogy ugye ez mindent is felad. Tehát nem csak ezt, hanem hogy az egész életét. És aztán történik valami olyan, hogy ez agyi, biokémiai, lelki, vagy milyen folyamat, arra nem értünk rá, de hogy történt valami, ami aztán ezt az egészet átfordította, és igazából már csak egy ilyen nagy heroikus élményként tudott utána róla beszélni.
Igen, na és itthon van benne változás? Vagy itt, amikor látod? Mert jó, hazajött és beszélte a programról, de hogy érezhető és látható-e benne valami változás
na
az
most
ügyben?
Az egy nagyon fontos dolog, sajnos sok esetben, hogy annyira gyorsan vissza kell állni, hogy szóval, ha belegondolok, akkor olyan nagyon hosszan nem időztünk ezzel. Tehát amikor ő ezt megcsinálta, akkor elmondta, hogy csodálatos volt, meg nagyon sokat segített arra, hogy ő újra struktúrálja magát, mondjuk, lelkileg, idegileg, a hitében és mindenhogy. És aztán utána újra jöttek a hétköznapok, de szerintem ez minden ilyennel így van, amikor elmegy az ember egy zarándokútra, vagy elmegy valahova világ végére egyedül, és kitalálja, hogy ő maga most megnézi a saját határait. Én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor úgy gyúl egy ilyen kis gömb a lelkedben, és az a kérdés, hogy ezt a kis fényt meddig tudod magadnak őrizni, tehát te meddig tudsz hozzá visszanyúlni.
Igen, azaz, hogy tudsz kapcsolódni oda föntre a továbbiakban, a szürke hétköznapokban,
hát igen,
vagy milyen
tehát,
az a közösség, és hol van az a közösség a megtartó erővel,
hát
ahol
igen,
te
ennek
ezt tudod a továbbiakban.
Abszolút.
De nyilván ennek az egésznek a későbbi, az akkori szupervíziója és az utánkövetése az nagyon fontos.
És
közösségről, együttesről szól azért ez.
És az apalánya XCC miről szólna, hogyha ha neked ez az
feleségemmel, most ugye a házasság hete kapcsán is, tehát mi most olyan előadásokat tartunk, hogy hogyan tudok jobban kapcsolódni a másikhoz, a páromhoz. Ezzel járjuk így a házasság hete kapcsán is az országot, meg a különböző fórumokat, területeket. És engem az utóbbi években az izgat az emberi kapcsolódásoknak a mikéntje, és annak az abban való önfelvértezettségünk maszk mögé szabadult levetkőzése. Azaz, hogy kapcsolódás. Tehát az apa-fia is az. Tehát a sima XCC is például férfiak egymáshoz kapcsolódása és a társadalomhoz, családjukhoz, a férfi individuum. Apa-fia XCC, igen, apárnak és fiúnak a kapcsolódása, más szinten történő egymásra hangolódása és más szinten történő kommunikációja, másik kommunikációjának a felismerése. Nem egy kommunikációs tréning, ez egy élményprogram nyilván. És az apa-lánya is. Másra van szüksége egy fiú gyermeknek az apjával, és másra van szüksége egy lány gyermeknek az apjával. Egy fiú gyermek arra vágyik legjobban talán, hogy ezt pszichológusok mondják, sokkal okosabb emberek, mint én, hogy az apja csak mondja neki azt, hogy büszke vagyok rád, fiam. Egy lány gyermek a pszichológusok szerint pedig arra vágyik a legjobban, hogy ő legyen a világ közepe, és a hercegnő, és a principessa az apja szemében és a tenyerén hordozza. Ebből ebből szerintem ma a mai társadalom embere egy kicsit már leadott, és nem feltétlenül ezeket a csatornákat beszéljük a gyermekeinkkel, és valahogy az ehhez való visszatérésben segítenek ezek a programok. És az apa lánya, hogy tudja az apa igazi királylányként kezelni az ő kislányát?
És mit gondolsz, hogy ehhez szükséges ez a környezet? Ez a...
Kiszakadás? Nyilván...
Vagy ennek a felismeréséhez.
Ezek indukált helyzetek. Most nézd, tehát például amikor mondjuk hajózunk és csinálunk Pálapostól nyomába utakat, alternatív bibliasulit, és 10 napra elmegyünk valahova. Kell egy 2-3 nap, amíg az emberek, az arándokok, az utasok így tényleg meg nem érkeznek, és utána pedig annyira izolált, annyira tábori, annyira... Emlékezzünk csak gyerekkorunkban vissza a táborokra, hogy így 2-3 nap után egyszer csak így ott voltál, és akkor egyszer csak vége lett az egyhetes tábornak, sírás, rívás, búcsúzás, nem tudom. Valójában erre úgy vágyunk szerintem mi felnőttek is. Közösségre, kapcsolódásra, mély barátságokra, olyan megtartó kapcsolatokra, szövetségekre, amelyek nem ideig, óráig tartanak.
Ebben mind igazad van, én nekem mindig az a kérdésem, és az is nagyon jó, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor az ember ezt megtalálja, csak olyan nagyon furcsa az, hogy ez miért nem az életünkben van, a mindennapjainkban.
Hát az életünkben van, de hogy az, hogyha van mondjuk egy diszponált, indukált, nincs, de oda kell átültetni, tehát azt kell megtanulnunk, hogy ezt hogy ültetjük át. Tehát
vissza kell valamihez találni, ami feltétlenül ott volt a gyerekkorunkban, amire egyébként belülről vágyunk, ami igen, jön belőlünk, igen, és amit felnőtt korunkra...
Most, kicsit elfelejtettünk, vagy kicsit elhomályosult, vagy olyan másfajta szemüveggel nézzük.
Így igen. Azt miközben képzeljük, hogy vannak ennél fontosabb dolgok, miközben abban meg nem érezzük jól magunkat, szóval, hogy tudod, így ezen szoktam így lamentálni, hogy...
Én is.
ez egy érdekes dolog, hogy utána próbáljuk visszavásárolni, megkeresni, kimegyünk érte az erdőbe, és be kéne hozni.
Hát igen. Na de hát be kéne hozni, és ezt meg kéne tartani, vagy valahogy vissza kéne térni az eredendőhöz, az eredetihez. Szoktuk azt mondani feleségemmel, többször volt fölmerült bennünk, hogy valahova külföld és misszió, és elmegyünk, és nem tudom, és jogi pályát, és színészpályát, művészpályát is itt hagyva, és tényleg. És rájöttünk, hogy nem feltétlen. Tehát, hogy egyrészt a saját lakásajtónkon belüli terület is misszió, a mi saját családunk missziós területe, illetve kinyitjuk a bejárati ajtónkat, és kimegyünk az utcán, és az is. Tehát, hogy kinézünk, és a hajléktalannal, tehát, hogy itt van körülöttünk, csak ezt kevésbé vesszük észre. Pont tegnap sétáltunk, és mondtam a feleségemnek, Városligetben sétáltunk, hogy de jó lenne így megélni a szürke hétköznapokat, ahogy süt a nap, és hogy nem kell ahhoz valahova elmenni, külföldre, bárhová, és kiülni Rómában, nem tudom, a Vatikán mellett, és inni egy cappuccinót, hanem ezt úgy itthon is, és hogy megtalálni a halott pénz mondja azt, hogy sokszor a legjobb dolgok vannak ingyen az egyik dalában. Tehát hogy megtalálni azokat a pillanatokat, amikor az nem kerül igazából semmibe, de nem anyagilag, hanem csak egy odafigyelésben, egy ráfigyelésben, egy odahajlásba, hogy azok igazán fontos és emlékezetes pillanatok legyenek.
Hát ehhez tudatosság kell, gondolom.
Hát tehát, hogy nehéz, igen.
Igen, tehát hogy ezt valahogy úgy kell megélni. És azt látom, hogy neked a hit, hiszen amióta megjöttél és elkezdtünk beszélgetni, nagyon sokszor szóba került a Biblia, a Pálapostól.
Te hoztad föl, és én örültem, hogy lehet erről beszélni.
Lehet róla beszélni. Én arra vagyok kíváncsi, megnéztem, igen, láttam, te azt nyilatkoztad valahol, hogy neked ott kezdődött újra az életed, vagy ott kezdődött az életed, amikor megtértél, és láttam, hogy felnőttkori megtérésről van szó. Úgyhogy én arra vagyok kíváncsi, hogy mi történt. Akkor 19 évesen.
Találkoztam Jézussal.
Oké, okay,
hát igen, nagyon nehéz, olyan fura megtérésről, meg bizonságról beszélni, az emberek kerülgetni, tehát elmondani a megmagyarázhatatlant, vagy a leírhatatlant.
Én ezt értem.
Én útkereső voltam. Én kerestem lent-fönt mindenhol.
Tudod mit, akkor úgy kérdezem, hogy milyen volt előtte az életed? Hogy voltál te nem jól az életedben?
Bizonytalan voltam. Kerestem az igazságot, kerestem valami szellemi szellemi bizonyosságot, és mentem jobbra-balra mindenhová. Távol-keleti vallások felé, bizonyos meditációs programokba részt vettem. De ami a legfontosabb az az, hogy nagyon erős volt a bizonytalanság és a táptalaj nélküliség bennem.
Ez azt jelenti azt is, hogy zűrzavaros volt az élet, vagy inkább csak volt egy ilyen belső...
Nehéz volt, zűrzavaros. Szétcsúsztam, szétestem, nem volt támaszom hirtelen 18 éves sportkarriert félbeszakítva, 18 éves és Budapestre kerülve, és egyszerűen szétcsúsztam.
És kellett volna valami, ami
és egyre nehezebb volt olyan kapaszkodott, tehát kerestem mindig a kapaszkodó pontokat, a kapaszkodásokat, csak egyre nehezebb volt valahogy, azt éreztem, hogy egyre messzebb kerülök attól a szüleim által 18 éves koromig nevelt gyerektől, ami egy elképzelésem volt a saját individuumomról, ami egy kicsit szétesett a színművészetén, túl korán, túl fiatalon kerültem be, és hogy történt? A feleségemnek akkor még ugye barátnőm volt, a szülei ők jártak egy gyülibe, és így látták, hogy így nagyon keresek, és mondták, hogy gyere már el egyszer ebbe a gyülekezetbe, nézd már, hallgass már meg ezt az amerikai lelkipásztort. Aztán nagy nehezen elmentünk ritussal, és mikor arra tudok emlékezni, hogy ott ültünk, szorítottuk egymás kezét, és én volt egy belső kérdés sorozatom, és mindig rá két-három mondattal egyszerűen válaszolt a lelkész. Uh-huh. Tehát ilyeneket kérdeztem belülről, hogy házasság előtti szex, drogfogyasztás, pornó, tehát ilyenek jártak a fejemben, és ő így arra így rátért, így finoman valahogy. De hát sok százan ültünk a teremben. És mondom, ezt nem hiszem el.
Hát erre mondják, hogy azt érezted, hogy ez neked szól.
Hogy hát nekem szól, de hogy ennyire. És utána még teszteltem is, hogy na jó, akkor most tényleg, na most ma biztos majd erről fog. De ez gondolatban. És azt hittem, hogy összeesküdtek ellenem, így a most már anyósomék, meg a feleségem, hogy ezek így minden drótot leadtak rólam. És tud, semmit nem tudott rólam nyilván. A lelkipásztor őt így a lélek indította. És volt egy fontos mondat, ami... Igazából nagyon összecseng a Good Will Hunting című filmben lévő mondattal, és nem a te hibád. Szóval én nagyon hibáztattam magam csomó mindenért. És akkor így nagyon sokat mondta lelkész, hogy nem a te hibád. Az azért magamra vettem, nem az én hibám. És rátért oda, hogy nem vagy egyedül. És amikor leesett, hogy nem vagyok egyedül, és ki az, aki mindig velem van, bármi is történik az életben, az Jézus. Szóval, és ott így megérkeztem hozzá. Uh-huh. Ott megfogtam a kezét Jézusnak.
Úgy hangzik nekem, mint amikor, tudod, így hitelesítik a fájdalmadat. Tehát, ahogy te így mondogattad magadnak, hogy hibáztattad magad, uh-huh. és akkor, amikor végre valaki megmondja, hogy nem, tehát csak te lehet, hogy nem tudod ezt így csinálni, vagy úgy csinálni, de hogy ez még helyrehozható, mert ugye az önhibáztatásnak szerintem ez a legnehezebb súlya, hogy pakolod magadra, és mész le egyre lejjebb, és aztán nagyon nehéz. Van. Tehát úgy tűnik nekem most, meg ahogy beszéltél erről, én ugye látom a tekintetedet is, mint hogyha valaki így hitelesítette volna azt, amiben vagy, és hogy ebből van kiút, és hogy ezt nem...
Abszolút. Ezt akkor nyilván nem így fogalmaztam meg magamnak, hanem hát ezt már utólag, már bölcsebben nyilván ezt már másképp.
De lényeg az, hogy ott valami történt benned, és onnantól kezdve akkor kaptál valamilyen útmutatást, vagy
onnantól, igen, az volt az útmutatás, hogy kérdeztem, hogy én akkor meg akarom ismerni ezt az Istent, hogy? Uh-huh. És annyit mondtak, hogy hát akkor János evangéliuma, kezd el olvasni. És mondtam, hogy hát ismerem én a Bibliát. Igen, jó. Érdekel Isten, akkor olvasd a János evangéliumát. Miért pont azt, miért nem? Olvashatsz más is, de És akkor ő azt érezte a lelkész Pastor Brian, hogy én nekem arra van szükség, és tényleg arra volt szükségem. És napokig, hetekig csak a János evangéliumát olvastam sokszor, oda-vissza, előről, hátulról. És mind jobban meg akartam ismerni ezt a szerető Istent.
És ahogy ebbe belementél, úgy érezted, hogy meg tudod vetni a lábad, és hogy ez a zűrzavar, meg ez, igen, a bizonytalanság szépen lassan csökkent?
Igen, hát ott nagyon szükségem volt arra, hogy kisöpörüljék a sok dzsuva az életemből, és hogy kapjak egy felszabadító sóhajt, kapjak tiszta levegőt, tudjak másképp nézni emberekre.
Hát meg önmagadra is.
Önmagamra. Haragban voltam a világgal, haragudtam mindenkire, és az volt egy nagyon fontos dolog, amit még ott az igében olvastam akkor, hogy Isten azt is elfogadja, hogy vagyunk egyszerűen olyan állapotban, amikor még ő rá is haragszunk.
Igen, nem viseli állítólag rosszul. Én mindig ezt hallottam, hogy ő jól tűri az ilyen jellegű haragokat, meg kihívásokat, meg kérdésfeltevéseket. Nekem is voltak ilyen olvasmányélményem, és nagyon tetszett, amikor valaki egy ilyen bizonyságtételt tett egy könyvben, és azt mondogatta, hogy okay, akkor ha tényleg létezik, akkor legyen ez. És akkor az lett, és akkor ugye, és akkor ezt meg így 10-szer lenyomta, és akkor azt érezte, hogy aha, és milyen jól tűri, hogy vizsgáztatja. Ezek ilyen jó megfogalmazások.
A professzor urat. Ja.
Jó, igen. Hát innen folytatjuk a beszélgetést a zene után vendégemmel, Zámbori Somával. Maradjatok ti is.